Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét a Zsoltárok könyve 8. részéből. Karmesternek a szőlő taposók kezdetű ének dallamára, Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi Urunk! Mi felséges a Te neved az egész földön! Az égen is megmutattad fenségedet! Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezeid alkotásán mindent a lába alá vetettél, a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi felséges a Te neved az egész földön. Amen. Foglaljunk helyet. Egy kicsit lehet, hogy visszhangosan a mikrofon lejjebb lehetne talán. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, gyászoló testvérek, akik itt vagytok közöttünk, mi mindannyian ma a figyelmünket ezen az Isten tiszteleten a teremtésre irányítjuk, a teremtésre, amelyik ünnep. Ma jubiláte vasárnapja van, jubiláte latin szó azt jelenti örvendjen, és a folytatása az pedig így van, ahogy ismerjük is, meg ahogy énekeltük is, örvendj egész föld az Istennek. A 66. Zsoltár felütése ez. Tehát a mai vasárnapon a figyelmünket a teremtett világ felé fordítjuk, a teremtettség megértése felé, és a teremtő Istenhez. Húsvét ünnepén inkább előre tekintettük, megláttuk a feltámadásban a Krisztusnak az eljövendő dicsőségét, az Istennek a jóságát, amit megmutatott ő benne, és amit elkészített a benne bízóknak, és ennek az egész világnak, a teremtett világ számára. A mai napon azonban inkább a kezdetekre figyelünk, a teremtésre és a teremtő Istenre, a 8. Zsoltár segítségével. A kezdet és a vég az persze összefügg, szorosan összefügg, és minél mélyebben megértjük a teremtést, annál jobban megértjük a dolgoknak a végét is, és ez oda-vissza igaz. Nagy Bandó Andrásnak van egy haikuja, egy háromsoros kis verse, azt mondja, a sok a kevésben, a halál is benne van a születésben. Bizony ez így van, és húsvét után fontos elmondani, hogy a halálban is ott van a születés. Az Istennek a legyen szavában, amit kimondott a teremtésnek a hajnalán, ott van az üdvösségünknek az egész terve. Mindaz, aminek lennie kell, és mindaz, amit nekünk tervezett el az Isten. És eljön az ideje annak, amikor a figyelmünket különösen is a teremtett világ szépsége felé kell fordítani, és hagyni azt, hogy ahogyan a teremtett világ hirdeti az Isten dicsőségét, és ezt most nem is olyan nehéz elképzelni, sőt, könnyen hajlik is erre most a szívünk, amikor látjuk a természetet megújulni, a kertjeinkben énekelni a rigókat, hogy mit is jelent ez. És szükségünk is van erre. Mint a társas játékban időnként, amikor úgy megfáradunk, elbizonytalanodunk, vagy éppen a gyász sújt le bennünket, társasjátékokban van ez az utasítás időként, hogy lép vissza a startmezőre, lép vissza a kezdetekhez, az Isten munkáinak a kezdetéhez. Sohasem fogom elfelejteni azt, amikor egyetemista voltam, teológus, és szerveztük az egyetemi istentiszteleteket, és az egyik alkalommal egy olyan igehirdetőt vártunk, aki tényleg egy nagyszerű, tudós ember, és mai napig nagyon nagyra tartom őt, kitűnő igehirdető is, de nem reagált se ugyan a leveleinkre, a megkeresésekre, úgyhogy én személyesen fölkerestem őt, és amikor bementem a lelkész hivatalban, egy zokogó, összetört embert találtam. És elmondta, hogy milyen bántások érték, és hogy milyen lelki gyötrelmeken megy most keresztül, és azt mondta, hogy arról az igéről, amit adtunk neki, talán a Nehémiás könyvéből volt valami rész, azt mondja, hogy ő erre most képtelen prédikálni, ne haragudjunk. Ő most csak egyetül egy dologról tud prédikálni, a 8. Zsoltárról. Hogy mi felséges a te neved az egész földön, és hogy micsoda az ember, hogy gondod van rá. Az ember méltóságáról, ebben a megtaposott állapotában csak erről tud prédikálni. És valóban olyan szívből szólt ez a prédikáció, nem fogom soha elfelejteni. Fontos nekünk is meglátni a hatalmas, csodálatos teremtőt, és az is fontos, hogy magunkat pedig meglássuk, mint teremtményeket. Ezt teszi a Zsoltáros is. Felteszi a kérdést, miután elindul az Isten dicsőségétől, föltekint az egekre, belebámul az egekbe, mint az Isten ablakaiba, és fölteszi a kérdést, hogy micsoda az ember, hogy gondod van rá. Persze, azt gondoljuk, hogy ez egy nehéz kérdés. Kicsoda az ember? Ez úgy hangzik, mint valami filozófiai kérdés. És általában az ilyen nagy filozófiai kérdésfelvetéseknek az a vége, hogy nincs neki vége. És hogyha ilyen filozófiai alapon próbálnak megközelíteni a kérdést, hogy kicsoda az ember, az nagyjából olyan lenne, mintha valaki, aki a színpadon áll, egy színész, próbálna azt elmondani, hogy mi látszik a nézőtérről. Hát képtelen megválaszolni ezt a kérdést. Nincs az a nézőpont, amiből ezt a kérdést egyáltalán értelmesen föl tudná tenni, hogy micsoda az ember. De ez nem is egy filozófiai kérdés a Bibliában, hanem itt ez egy költői kérdés. Költői kérdésre meg tudjuk, hogy nem vár választ az, aki azt fölteszi, hanem sokkal inkább akarja éreztetni azt a döbbenetet, amit ez a kérdés közvetít. Hogy kicsoda az ember. Ez a teljes döbbenetet, hiszen ha bele gondolunk a teremtés nagyságába, akkor ezt a kérdést szükségesen és okvetlenül föl kell tennünk. Sőt, a mai embernek talán még inkább föl kell tennie, mert bár a régiek is sokat tudtak a teremtett világról, épp a Jób könyvében csodálkozhatunk bele, hogy milyen szép leírások találhatók, de a mai ember pedig még inkább tudja azt, hogy micsoda apró az ember. Sokkal többet sejtünk például a világegyetemnek a valódi méreteiről. Hogyha tejútrendszert, a mi galaxisunkat mondjuk a arányaiban Európa kontinensének feleltetjük meg így méretek tekintetében, akkor abban a mi naprendszerünk körülbelül kávés csészényi nagyságú lenne, és abban a naprendszerben a Föld az körülbelül néhány szem kristálycukor. Na most ilyen tejútrendszerekhez hasonló galaxisokból pedig a tudósok szerint több mint 1000 milliárd van. Micsoda az ember? Micsoda az ember, hogy törődsz vele? A törődésnek a legkisebb jele is egészen döbbenetes volna, hogy gondol ránk az Isten bármilyen módon is, de itt ráadásul nem apró jelekről van szó, hanem királyi megbízatásról, méltóságról, arról beszél a Zsoltáros, hogy kicsivel tettél kisebbé önmagadnál bennünket. És igazából egyszerre igaz a kettő. A mi kicsinségünk, a mi törékenységünk és a mi méltóságunk. Törékenyek vagyunk, de értékesek. Ez a kettő nem zárja ki egymást. Sőt, halandók vagyunk, és mégis az örök élet ígéretét hordozzuk magunkba. Esendők vagyunk, és az Isten képmását hordozzuk. Gondoskodásra szorulunk, mégis gondoskodásra és uralkodásra vagyunk teremtve. Mesztelenek vagyunk, és mégis méltóságot viselünk, koronát hordunk. Szédítő ez a kettősség, amivel az emberről tudunk beszélni. És hát persze az Istenről és az egész teremtett világról. Olyan is ez a Zsoltár, mintha egy nagy óriás keréken mennénk két nagy kört. Ugye elindulunk a Zsoltárossal, ó mi urunk, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az egen is megmutattad a te dicsőségedet, és felszólít minket a Zsoltáros, hogy bámuljunk bele ebbe a gyönyörű és kifogyhatatlan végtelen égbe, aztán pedig megjelenik az ember a második helyen mindjárt. De hogy jelenik meg? Mint gyermek és csecsemő. De aki mégis a létével hirdeti, a puszta létével az Isten dicséretét. Aztán alámerülünk, mert aztán szó van a bosszúállókról, az ellenségekről, akik ezt a rendet nem viselik, és ez bizony az emberhez is hozzátartozik, meg az ember alatti világhoz, hogy egészen mélyre megy ez az óriás kerék, és aztán visszatér, mert újra az egeknél vagyunk, ha látom az eget, kezed alkotásait, a holdat, a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, most megint belebámulunk ebbe a végtelenbe, akkor föltesszük a kérdést, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá. És megint a második helyen ott az ember, kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel, méltósággal koronáztad meg. Most már nem olyan kis csesszopóként jelenik meg az ember, hanem mint akinek a lába alá van vetve annyi minden, mint aki uralkodik, mint aki az Isten képmása abban a tekintetben is, hogy felelősséget hordoz. A juhokat, a marhákat mind lába alá vetettél, először azokat az állatokat sorolja föl, amik szorosan hozzánk tartoznak, mi vagyunk a felelősek érte, aztán jönnek a vadállatok, egészen a tenger mélyéig jutunk el, és aztán a Zsoltár megint úgy végződik, ó mi urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Gyönyörű ez a nagy utazás, és szükségünk is van erre, szükségünk van, hogy belebámuljunk ebbe a világba, szükségünk van arra, hogy szemlélődjünk ennek a csodáján, és benne meglássuk az Isten jóságát, és hogy ebben a jóságban megmerítkezzünk. Miért van erre szükségünk? Három dolgot szeretnék mondani. Az első az, hogy gyógyulást kapjunk a mi aggódó énünk számára. Mai embernek, meg mindenkor emberének nagy szorongása az, és azt gondolom a mai világban talán majdnem minden erről szól, hogy mi az, ami még ránk vár, mi az, amit még nem tudunk előre, mi az, ami fenyeget bennünket, akár legyen szó az egészségünkről, akár legyen szó a munkahelyünk biztonságáról, legyen szó a családtagjainknak a biztonságáról, állandóan ezek a kérdések szorongatnak bennünket. Nyomaszt minket. De hogyha azt mondjuk, hogy mi a teremtett világnak a részei vagyunk, nem csak egy társadalmi rendnek, vagy egy gazdasági rendnek, akkor a természethez, a teremtéshez való tartozásunk azt is jelenti, hogy bátorságot kapunk a mi korlátainknak az elfogadásához, és egyúttal a mi méltóságunknak az elfogadásához is. Hogy nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, de ez pontosan így van rendjén. Nem tudjuk, hogy mi vár ránk, de attól az élet itt és most ünnep. És amikor elszakadunk a teremtéshez való kötődésünktől, ahogyan ez elhalványul bennünk, mert ez elhalványul, úgy erősödik föl az emberben az aggódás a jövőért. A 104. Zsoltár olyan szépen beszél erről, hogy mit jelent elfogadni ezeket a korlátokat, és elfogadni a méltóságot is. Azt mondja, hogy te adsz nekik eredelt, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal, írja Istenről, mint aki táplálja az ő teremtményeit. Ha elrejted orcádat, megrémülnek. Ha elveszed lelküket, kimúlnak, és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföldeket. Dicsőség legyen az Úrnak örökké. Örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. És így folytatja, ugye ez sem minősíti rossznak, hogy hú, megrendültek az egek, vagy vulkán kitörés van, hanem azt mondja, tekintetétől reszked a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. És így folytatja, éneklek az Úrnak, amíg élek. Zsoltát zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom. Már talán elmondtuk azt a kis történetet, amit az egyik lelkipásztor írt le, és egy gyerek prédikációban elmondott, hogy az udvarára oda telepedett egy macska anyuka a kicsinyeivel, és hát ez nagyon nem tetszett a lelkésznek, hogy oda szoknak a macskák, sőt, ugye oda Ellie még a kis kölykeit, és aztán majd gondoskodhat róluk, és próbálta elzavarni őket, de az anyuka a szoptatásban olyan kimerült volt, hogy csak úgy ott feküdt az udvaron, a kis cicák pedig hallgatták a kiabálását a lelkészbácsinak, kicsit fölnéztek, de nem hederítettek rá se, hiszen anya nyugodt, akkor ők minek idegeskedjenek. És rájött arra, hogy valóban ez a teremtettségünkhöz való bátorság. Igen, milyen ilyen teremtményei vagyunk az Istennek, úgyse tudunk sok mindent előre meglátni, hanem egyszerűen legyen bátorságunk elfogadni a teremtésbeni kicsinységünket, de egyúttal az Isten kinyújtott gondoskodó kezét is, és aztán legyen ebben örömünk, és legyen ebben békességünk. Milyen érdekes, amikor Dávid is így nyilatkozik egyszer, lehet, hogy gyászban, lehet, hogy üldözések közepette, az életért harcolva, hogy a lelkem olyan most, mint a gyermeké. És ez a nagy harcoló Dávid is tud gyermek lenni, van bátorsága gyermeknek lenni. És ilyen a mi lelkünk a gyászban is, amikor minden besötétedik, akkor egyszerűen mi is csak becsukjuk a szemünket. És hagyjuk, hogy az Isten hordozzon bennünket. Nem látok semmit, de a fájdalomba becsukom a szemem, és rád bízom magamat. Mint a 23. Zsoltár mondja, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. A bárányok állítólag nagyon rövidlátóak, alig látnak 1-2 métert előre. Hát valljuk meg, mi is ilyenek vagyunk. Hát alig látunk előre, mit tudjuk mi, hogy mi fog következni a következő pillanatban is. De az Úr az én pásztorom, én rábízom magam, és megyek tovább. Sokak szerint a vallásnak éppen ez a baja, hogy egy kiskorúsít, infantilizál. Pedig szerintem éppen a valóság elfogadásához adja meg a bátorságot. De ez nem csak valami természetes állapotnak a tudomásul vétele, hanem ünnep. A teremtés az ünnep. Az élet az méltó az ünneplésre. Ünnep, amiben rend van, ritmus van, ének van, költészet van. A Biblia első lapja, lehet, hogy fundamentalisták megköveznek, ami a teremtésről szól, szerintem az költészet. Persze, igaz költészet. De nem is lehet másképpen beszélni a teremtésről, mint úgy, mint ünnepről. Ingmar Bergmannak van egy filmje, a 7. pecsét című film, és abban van egy döbbenetes jelenet, ugye ez a 60-as évekbeli európai ember szorongását mutatja ez a film, középkorba visszavetítve, ahol egy ilyen haláltánc motivum határozza meg az egészet, hogy hogyan jelenik meg a halál, és hogyan tesz tönkre családokat, és hogyan nézi ki Pest is, és egyéb szörnyűségeken keresztül a következő áldozatát, és hogyan vonszolja magával, és kinézi magának a főhőst, egy lovagot is, és az a lovag tudja, hogy most már megvannak számolva a percei. Megvannak nem is csak az órái, a percei. De az erdőben haladva összetalálkozik egy fiatal komédiás házaspárral, akinek van egy gyönyörűséges kisgyermekük, egy karonülő gyermekük, és jól elbeszélget velük, ők pedig megkínálják frissen fejt tejjel, meg frissen szedett földi eperrel, szamócával, és jó ízűen elfogyasztja a szamócát, és jól beszélgetnek, közben pedig a halál értetlenkedik, hogy ez hogy lehet? Ez hogy lehet, hogy ennek az embernek mindjárt jön a sora, és ő itt beszélget, jól érzi magát a természetben, a teremtésben, és fogyasztja az epret, és issza a tejet. Valamit nem értett meg a halál, ez pedig az, hogy mi az Istenhez tartozunk, mi az ő képmására teremtettünk, mi a teremtett világban, hogyha ő ölelál bennünket, akkor abban, ami gyermekei vagyunk, és az élet az ünnep. Mint ahogy ünnep a tisza virágzás is, akármilyen rövid ideig tart is. És ünnep a születés, és ünnep az egymásra találás, és ünnep a sokasodás, és ünnep még, ha gyász, ünnep a halál is. Mert abban is az Isten rendjét láthatjuk meg. És tulajdonképpen ebből következik a mi igazi értékünknek a meglátása is. És ez lenne a következő üzenet, hogy nem csak az aggodalmaskodástól szabadít az meg, hogyha mi igazán tudunk szemlélődő módon jelen lenni ebben a teremtésben, és meglátni az Isten jóságát benne, hanem az kiszabadít bennünket a haszonelvűségnek a börtönéből is. Az a baja, mindenkor az is az volt a baja az embernek, hogy mi akarjuk megmondani, hogy mi a jó, és mi azt mondjuk, hogy az a jó, ami nekem itt és most hasznos. Hasznos a katica, de nem hasznos a légy. Jó, hogyha sok pénzem van, rossz, hogyha kevés pénzem van. Jó, ha könnyen megy a sorsom, rossz, hogyha nehéz. És mindannyian fogjai vagyunk ennek a gondolatnak. És aztán így mérjük meg a mások életét is, a magunkét is, hogy ez mennyire hasznos nekünk. Az a jó, amiből hasznom van, de ez egy börtön. A lázadásaink is innen fakadnak. És érthető módon lázadunk persze, mert hát honnan ítéljük meg a jót. De ezért jó visszamenni a teremtés napjához, vissza a startmezőre, ahol elhangzott az minden nap végén, hogy ez jó. És ez már akkor elhangzott, amikor még meg se születtünk. Még meg se teremtette az embert az Isten. Már akkor ő megmondta, hogy mi a jó. És ez a jó nála van. És ez ő tudja megmondani, hogy ez mi. És az lenne a feladatunk, hogy a nagyobb jót meglássuk. Vagy egyáltalán adjunk esélyt az Istennek, hogy megmutassa azt a nagyobb jót, amit elkészített egy nehéz emberi helyzetben is. A jónak a kategóriája az előbb volt, mint mi is, az nagyobb, mint mi vagyunk. A haszonelvűségünk az sokszor akadálya annak is, hogy meglássuk, hogy mitől szerethető az ember. Miért szerethető az ember? Hát azért, mert teremtmény és az Isten képmása is kész. Ezért van önértéke az embrionális életnek, és ezért van értéke az idős kornak, amikor már nagyon haszontalannak érezzük magunkat, de ilyenkor is ebbe a teremtettségünkben kell megnyugodnunk, és bátorságot meríteni ahhoz, hogy igen, most olyan vagyok, mint egy gyermek. Most újra olyan vagyok, mint egy gyermek. Olyan ez egy kicsit, mint mikor jönnek haza, vagy jöttek a második világháború után a hadifoglyokat hazaszállító vonatok, sokan hiába várták a hazaérkezőt, valaki pedig azt látta, hogy leszáll egy ember, akinek hiányzik a karja, aki le van fogyva, árnyéka önmagának, meg van törve testben és lélekben, de van, él, itt van. És nincs semmi különösebb haszon hozzá kötve, csak egyszerűen, hogy van és létezik, ez hihetetlen örömmel tölt el. Ugyanígy van meg az értéke, egy haldokló embernek is, és egy most született csecsemőnek is. Így jelenik meg a Zsoltárban is az ember, mesztelenül, tehetetlenül, mint egy csecsemő. És azt mondja az Isten, íme, a második, utálam a második, aki a méltóságot hordozza. Íme az ember. Harmadszor pedig azért fontos, hogy elmerüljünk az Isten jóságába, hogy egyáltalán, és hogy szemléljük azt, hogy egyáltalán az ő jóságával való kapcsolattartáshoz idő kell, hogy valóban megmerítkezzünk benne, és az erőt adjon nekünk. Maga az elmerülés az Isten jóságában nagyon sok jót tenne nekünk, vagy tesz nekünk. Mert tulajdonképpen az ember notórius elmerülő, mindenben szeretünk elmerülni. Egyébként az Isten is ilyen. Ő is, amikor gyártotta a csillagokat, annyira megfeledkezett magáról, hogy elmerült benne, és lett ebből több mint 100 milliárd galaxis, tudomásunk szerint. Vagy amikor a virágokat a bokrokra rakta, akkor abban is igen elmerült. De mi is ilyen elmerülő fajták vagyunk, amikor azt csináljuk, amit szeretnénk, rohan az idő, amikor énekelünk, amikor játszunk, amikor dolgozunk, és olyanok vagyunk, mint a 2 éves gyermek épp most. A legkisebb gyerekünk 2 éves, és mondta valaki erről a korról, hogy ebben a korban az ember ilyenkor szeret bele a természetbe, ilyenkor szeret bele az őt környező világba. És valóban ezt látjuk, hogy kimegy a kisfiunk a teraszra, és mint Ádám a teremtés hajnalán megnevezi a dolgokat, amit tud. Vava, cica, és minden madár kakas. Kakas. És a hangyát nézi, amelyik mászik az ujján, és azt mondja, hogy csikis, csikis. És forgatja, és behozza a lakásba. De ezt teszi a mókus is, amikor a friss leveleket gyűjti az ág végén, belemerülve, vagy lehetne folytatni a sort, és ezt tesszük mi is, amikor belemerülünk a sportba, vagy a művészetek élvezetébe, vagy a munkába, ami leköt bennünket. Hát miért szégyelnénk hát elmerülni az Isten jóságában is, vagy éppen felfedezni ezt, hogy ilyenkor az ő jóságában merülünk el? De miért nem adunk erre is időt, hogy énekeljünk neki, hogy vele időt töltsünk. Néha ez életmentő lenne. Amikor Péter a tengeren jár, akkor az fenyegeti, hogy rossz értem, mert ott elmerül a tengerbe. Az amúgy is mindig egy félelmetes jelkép a Bibliában. De van egy másik lehetősége, hogy Jézus szemében nézzen, és annak a fürkészésében, annak a csodálatában, ami biztatással tölti előtt, elmerüljön az ő tekintete is. Ez egy életmentő elmerülés lenne. És sokszor ilyen életmentő elmerülésre volna nekünk is szükségünk az Isten jóságába. Hogy aztán, amikor fölnézünk az egekre, és nézzük az Isten ablakait, akkor azon keresztül tulajdonképpen a Krisztusnak a szerető szemét lássuk magunkon és érezzük. Mindez persze nem olyan könnyű nekünk. Feladni az aggódást, feladni a haszonelvűséget, elmerülni az Istennek a jóságában, csodálatában. De az a szó, amit itt használ a Zsoltáros a törődésre, hogy az Isten, micsoda az ember, hogy gondod van rá, hogy törődsz vele, abban van egy olyan jelentés árnyalat is, hogy elmész és meglátogatod őt, elmész és fölkeresed őt. Ki az, micsoda az ember, hogy meglátogatod őt, hogy fölkeresed őt. A magát elveszettnek érző embert. Mert a magát elveszettnek érző embernek arra van szüksége, hogy valaki megtalálja, hogy valaki fölkeresse, hogy valaki utána menjen. És ilyenek vagyunk mi is, amikor gyászban vagyunk, amikor valami nagyon megvisel bennünket, hogy szükségünk van arra, hogy ez az Isten meglátogasson minket, mert ő egy törődő, egy látogató, vigasztaló Isten. Krisztusban megtapasztaltuk és megkaptuk ennek a bizonyítékát, hogy az Isten ilyen. Filozófiai alapon nem találnánk erre megfelelő alapot, hogy miért értékes az ember. Tudományos alapon nem találnánk rá, csak azt találnánk, hogy az ember végtelenül jelentéktelen. A biztosítékunk és a bizonyítékunk arra, hogy tényleg az Isten törődik az emberrel, az Jézus Krisztus, aki meglátogatott minket, ahogyan Zakariás pap, nem főpap, csak pap, mondja ezt az énekében, hogy meglátogatott minket, ugye a nap támadott, meglátogatta az Isten az ő népét. Tehát amikor az Isten ablakait szemléljük, akkor abban a Krisztus tekintetét fogjuk látni. És amikor a Krisztus tekintetét látjuk, akkor a teremtett világban is mindenütt az Isten jóságát látjuk. Merüljünk hát bele mi is, ünnepeljünk mi is a teremtést, annak a szépségét, de elsősorban is az élet és halál urát. A minket meglátogató, a minket számon tartó és magához fölemelő Istent. Amen.